Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amellyel keresi a mi örökkévaló Istenünk a mi szíveinket ezen a helyen, ahová feljöttünk nagy nevének dicsőségére, azzal az igével, amit írva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 27. rész 39-től a 44-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, a 27. fejezet 39-től 44-ig terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mikor pedig megvíratt, a szárazföldet nem ismerik vala fel, hanem egy tengeröblöt sajdítanak vala, amelynek sima partja van, amelyre végezik, hogy kihajtják a hajót, hogyha bírják. A vasmacskákat azért körös körül elvagdalván a tengerbe hagyják, egyszer s mint eloldván a kormányrudak köteleit, és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak igyekeznek a part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, és az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt, a hátulsó része azonban szakadozvala a haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az lőn a tanácsa, hogy a foglyokat öljék meg, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados meg akarván tartani Pált, eltiltá őket a szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szöggössenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig kideszkákon, ki a hajó egyéb darabjain, és így lőn, hogy mindnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, bizonyára mindannyiótokkal szembe jött az elmúlt napokban az a hír, hogy Budapesten egy nagy hajó maga alá gyűrt egy kis hajót, és 7 ember kivételével mindenki meghalt ebben a hajó szerencsétlenségben, beleértve a hajó legénységét is. Pedig testvéreim, ma már modern technika van, olyan radarok, amelyeknek az időjárás elméletileg nem jelenthet akadályt, és mivel tudjuk, hogy ez a Dunán történt, azt is tudjuk, hogy néhány 10 méterre a parttól történt egy olyan tragédia, amelyből hát a töredéke menekült meg azoknak, akik ott voltak ezen a kis hajón. Tehát hiába volt közel a part, és hiába minden modern technika, tragédia lett ennek a történetnek a vége. A hallott bibliai történet egy teljesen más korba vezet el bennünket, ahol ugyancsak hajóztak, itt a földközi tengerről van szó, amelyik a római birodalomban a fő közlekedési útvonalat jelentette, úgy az emberek közlekedésében, mint az áruk szállításában, és ez utóbbiban elsősorban. És azok a hajós emberek, akik ott a part mentén nőttek fel és elszegődtek matróznak, vagy éppen később hajós kapitánynak, nagyon jól ismerték az időjárást, gyermekkoruktól ebben éltek, és a régi emberek még tisztelték a természetet is. És amikor döntöttek, akkor rendszerint ezeknek a törvényeknek az ismeretében hozták meg a döntéseiket. Én nem olvastam ezt a történetet, de odahaza a történetnek a megelőző részeit, de odahaza, ha fellapozzátok testvéreim a Szentírást, akkor olvashatjátok benne azt, hogy mielőtt kifutottak volna az előző kikötőből, Pál apostol óvta, aki maga is fogolyként a hajó, hogy így mondjam, utazó személyzetéhez tartozott, óvta a hajós kapitányt és a római katonákat, hogy ne hajózzanak ki, mert most már egy olyan időszak következett el, amit őszi-téli időszaknak neveztek, ez nem alkalmas a hajózásra, azonban a pillanatnyi jó időjárás arra ösztönözte a hajós kapitányt, hogy mégis kockáztat, illetve nekivág a tengernek, abban a reménységben, hogy elérik majd az úti céljukat. És aztán bekövetkezett az, amitől a nagyapostól óvta a döntéshozókat, nevezetesen, hogy lecsapott a vihar a tengerre, és ott hánykolódtak, sodródtak, és hallottátok, hogy 11 éjszakán keresztül ehhez hozzátartoztak a nappalok, és valószínűleg befeketedve az ég, és vihar, és eső, 11 napon keresztül úgy sodródnak az Adriai tengeren, hogy nem tudnak kikötni, és reménység sincsen arra, hogy elérjék a céljukat. Emberek emberi döntésre hagyatkozva hoznak valamit, egy döntést, és annak a következményeit azoknak is viselnünk kell, akik alájuk vettettek. Testvéreim, van egy történet, a történetben van több érdek, és a több érdekben van egyetlen bizonyosság, és erről szeretnék ma itt közöttetek a lélek segítségével beszélni. A történet az nagyon egyszerű, ha valaki elolvassa a Szentírást, nem is biztos, hogy keres és talál benne igazából bibliai üzenetet. Hiszen arról szól a történet, hogy Pál apostolt perbe fogják, aztán védekezik a palesztinai római helytartók előtt, és olyan hatalmas a nyomása a római helytartónak, aki a fellebbezési fórumot jelenti igazából, egy Félix nevű helytartó, akinek elébe cipelik Pált, meg akarják ölni, igazából a római katonaság védi az apostolnak az életét, hogy érzi ez a helytartó, hogy nem tartható az állapot, egész egyszerűen, és akkor kimondaná a halálos ítéletet, hogy már egyszerűen véget vessen ennek a történetnek, hiszen nem először van, hogy a nagyapostolt bevádolják, hogy lázít a római hatalom ellen. És akkor Pál utolsó érvként bedobja, hogy ő római polgár, és neki joga van a császárhoz fellebbezni, és a császár, mint utolsó instancia, mondja ki majd az ítéletet. Ő valóban, bár zsidó ember volt, római polgárjoggal rendelkezett, és ez a római polgárjog pedig egyfajta védettséget, polgárjogot is jelentett az ő számára. És akkor egy római százados vezénylete alatt katonákkal bilincsbe verik és viszik őt Róma felé, hogy eljusson a császár városba, és valamikor a császár előtt a perét lefolytassák. És olvassuk a Bibliában, hogy a Mírából kifutó hajó még kiköt egy ma már beazonosíthatatlan földközi tengeri kikötő városban, és utána pedig Főnixbe igyekeznek, amely ugyancsak nem beazonosítható a mai ismereteink szerint, de azt biztosan tudjuk, hogy Kréta szigete irányába mennek azért, hogy elérjék a szigetet, és hát onnan a szigetről már egy lépés, hogy eljussanak az olasz csizmáig, ahogy ma ismerjük, és onnan pedig gyalogosan a császár városig. Csak hogy, amint már említettem, viharba kerül a hajó, az apostoli óvás ellenére a hajós kapitán úgy dönt, hogy kifut a kikötőből, viharba kerülnek, és olyan viharba, hogy napokon keresztül teljes tájékozatlansággal ott dobálózik a hajó a sötét ég, eső és vihar alatt az Adriai tengeren, és nem tudják, vagy legalábbis a földközi tengernek ez a közeleső részén, és nem tudják, hogy mi történjen velük. Van egy helyzet, amely helyzetben lehet sírni, és lehet szídni a kapitánynak a rossz döntését, de ott van egy helyzet, amely valóban életveszély. És ilyenkor nagyon sok ember azt teszi, amire itt már utalást tettem, hogy elkezdi szídni azokat, akik meghozták a rossz döntést, mert íme valakinek a rossz döntése következtében nagyon sok embernek az élete veszélybe kerül. Csak hogy testvéreim, ott van egy helyzet, egy valóban élet-halál helyzet, amit meg kell oldani. Ez az első, ez a történet. És akkor olvassuk a második nagy szembesülés a mai bibliai részben az, hogy abban a helyzet megoldásban mindenkinek van, hogy így mondjam, saját érdeke. És van egy csomó érdek, amelyik egymás mellett párhuzamosan létezik, vagy éppen egymás kioltva próbálja ki a maga érdekét érvényesíteni. Az egyik érdek az a hajós kapitány, aki felelős az egész hajóért, illetve hallottuk gabona rakományért, amit visz, amit aztán a végén kidobnak a tengerbe, hogy ne süllyedjen el a hajó. Ő felel. A római jog ezt nagyon pontosan beszabályozta, a felelősségi történetet, és ha valaki nem tudta hitelt érdemlően a viszmajort igazolni, vagyis hogy és tanúkat állítani, akkor az ilyen hajós kapitányt, amelyik a rakományát a hajóval együtt oda veszítette a tengerbe, de ő megmenekült, nem csak megbüntették, hanem akár rabszolgaságra is vethették. Tehát következménye volt a létnek a római jogban, és annak a felelősségnek, amit vállaltak. Tehát a hajós kapitánynak az az érdeke, hogy megmentse a hajót és megmentse a szállítmányt, mert elsősorban ő ezért felelt. Aztán hallottuk, hogy ott vannak a matrózok, akik 11 napon, illetve hát korábban is dolgoznak, de 11 keserves napon és éjszakán keresztül küszködnek a hajó megmaradásáért, és mindazoknak az életéért, akik ott vannak, és egy adott pillanatban azt mondják, hogy ugye hátul régi kifejezés, hogy vasmacskákat dobtak le, horgonyt dobtak le a hajó hátsó feléből, mind a két oldalán a horgonyokat ledobták, hogy legalább a hajó a viharos vízben, ha lehet, biztosan álljon, és azzal az ürüggyel, hogy a hajó első feléről is szeretnének horgonyokat lentről levetni, kérik, hogy csónakokkal bocsássák le őket. Igen ám, de Pál apostol odaszól a római századosnak, hogyha ti ezeket leengeded, nem fogunk megmenekülni, senki nem fog megmenekülni, mert ezek nem azért akarnak leszállni a hajóról, hogy ők nagyon kikössék az elejét, hanem azért, hogy a csónakokkal elslisszoljanak, és itt hagyják az egész hajót. És akkor a római százados elvágatja a köteleket, és lezuhannak a mentő csónakok, ahogy ismerjük ezeket, és ott maradnak a hajó. Ez a matrózok érdeke. Aztán ott van a római századosnak az érdeke, illetve a római katonáknak az érdeke, akiket azzal bíznak meg Palesztinában, hogy foglyok vannak, láncra vert foglyok ott közöttük, akiket kötelezően Rómába kell nekik kísérni, és darabszámra el kell számolni velük. Tehát akiket Palesztinában ők megkaptak, a római császárvárosban át kell adják a hatóságoknak, többek között közöttük Pál apostolt is. És az ő felelősségük az, hogy vagy átadják, vagy pedig ugye felmerül, hallottuk a történetben, hogy az utolsó pillanatban a római katonák azt mondják, hogy öljük meg a foglyokat, hát majd ki fogja nekünk Rómában a nagy vihar után bebizonyítani, hogy azok nem fulladtak a tengerbe. Öljük meg, biztos, ami biztos, nehogy kimenjenek a szárazföldre és megszökjenek, szabadok legyenek. Tehát a nagy történetet azt mi elintézzük itten, és akkor a százados, a római százados, aki nagyon szereti Pál apostolt, megtiltja. Mindenki meghozza maga döntését, hiszen 11 viharos éjszaka és nyomorúság elég volt ahhoz, hogy így fogalmazni testvéreim, hogy a maga kétségbe esett döntését meghozza, és a maga kis érdekét ebben az élethelyzetben, amivel ott hánykolódik ez a hajó az Adriai tengeren, megoldja. Azt is mondhatnám, hogy a körülmények kiszolgáltatottságában mindenki a saját érdekét nézi, és azt próbálná megoldani. És akkor olvassuk harmadjára ebben a történetben, hogy feláll Pál apostol, aki fogoly, és láncok vannak a kezein és a lábain, de a lábain egészen biztosan. És azt mondja, emberek, én óvtalak titeket, hogy ne fussunk ki a kikötőből, mert veszélyes lesz ez. Ne induljunk el. Ti mégis megtettétek. És most itt vagyunk ebben a helyzetben, amiben benne vagyunk. És akkor egy teljesen váratlan fordulattal mond egy olyat, ami senki nem vár egész biztosan azon a hajón. Azt mondja, hogy nektek is van döntésetek, külön-külön kinek-kinek a saját érdeke szerint. De Istennek is van egy döntése. És Istennek a döntése az rólam szól. rólam párról. És pedig arról, hogy nekem el kell jutni Rómába, ez az Isten döntése. És oda kell állni a bíróság elé. És Pál apostol tudja, hogy miért kell ennek megtörténni. Azért kell, hogy eljusson a nagy birodalom fővárosába, és ott a császár színe előtt is bizonyságot tegyen az ő uráról és megváltójáról, a Jézus Krisztusról. Istennek is van egy döntése. Egyedül rólam a fogoly párról. De értem, egyedül értem. Nektek is reménységetek van, hogy megszabaduljatok. Mert az Istennek érdeke az, hogy én elmenjek és ott álljak majd a nagy császári bíróság előtt. És elmondjam azt, hogy miért és kiért kerültem ide. Igen. Ez az Isten érdeke, hogy a megváltó Jézus Krisztusról valaki szóljon olyanok között, akik a saját érdeküket kergetik. Mert aki vele volt, így olvasuk a 23. versben, még a felolvasott igeszakaszt megelőzően, mert az éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, és akinek szolgálok, és ezt mondván, ne félj Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta neked mindazokat, akik veled vannak a hajón. 23. és 24. vers. Odaállt egy angyal, és azt mondta, hogy neked oda kell állni a császár elé. És Pál, aki jó néhányad magával fogoly volt, és őszintén szólva a foglyok számítottak a legkevésbé a hajón, a hajó rakománya többet ért értékben, mint az ott megláncolt vagy megkötözött foglyok. Igazából az ő számára emberileg nézve mindegy is lett volna, hogy valahol Főnix kikötője Kréta szigete előtt, vagy az Adriai, vagy a földközi tenger valamelyik pontján hal bele az életébe. Ő a saját üdvössége felől biztos volt. Ő tudta, hogy kicsoda neki Krisztus. És most sokszor úgy teszik fel emberek a kérdést, hogy minek még meghosszabbítani a szenvedést egy nappal, két héttel. A bizonyosság mégis más az apostol részéről. Mert nem az ő személyes üdvösségének szempontjából látja ezt az egész történetet, mert ő biztos volt a Krisztus döntéséről az ő életét illetően, és 11 nap gyötrődés, kínlódás és kétségbeesés után egyszer csak kiáll ez a megláncolt fogoly, mindenki szeme láttára kenyeret kér, felveszi, és megtöri ezt a kenyeret. Azt mondja, emberek, 11 napja kínlódtok, nem ettetek, hogy valahogy megmeneküljetek, gyertek, üljetek le, és egyetek, matrózok, katonák. Nem úrvacsora volt az, de mégis valamire utalt, egy olyan közösségre, amelyben a nagyapostol otthon volt. És aztán, mikor esznek, mert ennek a fogóinak, akik őt nem ismerik, hogy ez a nagyapostol, ennek az egész fellépése megnyugtatja az ott kétségbe esett tömeget, a nagy erős tengerészeket, akik viharokat már álltak ki, és eledelt vesznek magukhoz, majd pedig a hajós kapitány kiadja a parancsot, hogy akik tudnak úszni, azok először ugorjanak a tengerbe, és igyekezzenek a szárazföld felé, aki pedig nem tud úszni, az deszkákba, meg a hajó alkatrészeibe kapaszkodva, bízzon az Istenben, hogy a hullámok a partra sodorják, és azt olvassuk, hogy mindenki sértetlenül, mind a 276 ember elérte a partot. Kedves testvéreim, kedves szülők és kedves konfirmandusok, én tudom, hogy nagyon sok érdeket kell az ember életében valamiképpen érvényre jutni, és nagyon sok érdeket kell egyeztetni mert nagyon sok érdek és kötelesség köti le az embert, és mindenkinek igyekszik megfelelni, és mindenkinek a legjobban igyekszik megfelelni. De nem tudom, hogy amikor ilyen emberi döntések vannak, gondoltatok-e arra, hogy az Isten is döntött felőled? Döntött felőletek Heidelbergi Káténk első kérdése. Nekünk a mi igazolásunk életünkben és halálunkban, hogy nem önmagunké, hanem a megváltó úrunké, a Jézus Krisztusé vagyunk. Bármi történik, és az ő akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejünkről. Minden benne van. Testvéreim és kedves konfirmandusok, az Isten döntött felőletek, és azt akarja, hogy megmaradjatok. Azokban a részdöntésekben is, amely érdekek nagyon sokszor talán felülírták az odatartozásnak az érdekeit. De azt akarja az Isten, hogy megmaradjatok és éljetek, és hogyha megmaradtok és éltek, azután minden földi érdek és mindenfajta lét kihívás megoldásra nyer az Isten szeretetében. De ez nem automatikus. Ez nem úgy van, hogy az Istennek kötelessége, mi bármit csinálunk, megőrizni és megtartani minket. Testvéreim, mindig kell legyenek ebben a világban olyan hiteles emberek, mint Pál apostol, aki a legnagyobb kétségbeesésben és a sok érdek érvényesülése közepette feláll, és azt mondja, emberek, kinek-kinek van érdeke, és mindenki követi, mert azt gondolja, hogy ez lesz a legjobb megoldás az ő számára. De az Istennek van egy nagyobb, és pedig az, hogy megmaradjatok és éljetek. Igen, megmaradjatok 10, 20, 30, 50, 60 év, vagy 80 év után is. Nem csak a földi életre, hogy éljetek, hanem hogy megmaradjatok az Isten közösségére. Testvéreim, szükség van ilyen hiteles emberekre, amikor összedőlne a világ körülöttünk, egy családfőre, egy édesanyára, aki feláll és azt mondja, hogy sok érdek van, de a legfontosabb, hogy tudjuk, hogy az Isten meg akar minket tartani. És mikor megőriz minket az Isten, attól kezdve majd a földi dolgaink is alakulnak az ő kegyelme szerint. Sok kis érdek kísértésében és kényszerében tudjátok meg, és higgyétek el, kedves testvéreim, elsősorban konfirmandusok, de mindannyian ti, akik itt vagytok, hogy Isten Jézus Krisztusban a ti üdvösségetekben érdekelt, hogy az életetek ne vesszen el, hanem üdvösséget nyerjetek. De ne felejtsétek el, hogy az üdvösség megélése és a közösségben való lét, ahová tartoztok, az viszont a ti feladatotok. Isten hív, de soha nem fog erőszakolni a közösségbe. És azok, akik megélik a közösséget Istennel és egymással, mindig hallanak nagy, erős páli bizonyságtévőket. Ne féljetek, mert az Isten döntése felőletek az, hogy éljetek. Ezzel a bizonyossággal menjetek el ma, és éljetek egész életetekben. Amen.